Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, az a szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté Evangélium a végéről, amikor Jézus megparancsolta nekünk a kerességet. Ezt mondja az Úr, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a Jézusi parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, édesanyához és keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd egykor önmaga önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha így van, felejétek, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, és ennek foglalataként mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, szerető mennyei édesatyánk, hogy itt vagy közöttünk. Ez ad értelmet csupán annak, hogy mi is itt vagyunk, semmi más. Köszönjük, hogy lélek vagy, és köszönjük, hogy megszólaló Isten vagy, aki az igény keresztül különös, csodálatos módon eléred az ember szívét, értelmét, egész bensejét. Szeretnénk megköszönni neked ezt a kis életet, ezt a kisfiút. Te tudtad, hogy ő jön, hogy ő lesz, hogy a miénk lesz, hogy ebbe a családba kerül. Hadd bízzuk most teljes bizalommal az ő édesanyját, őt magát, testvéreit, rád, atyánk. És könyörgünk ezért a gyülekezetért, benne a két keresztülőért, hogy úgy állhassunk emellett és emögött a kisfiú mögött majd, hogy egy keresztény gyülekezetben kell. Cselekedj csodálatosan, amikor megkereszteljük őt. Jegyezd el magadnak. Írd be a nevét az örök üdvösségre kinézettek könyvébe. Mi csak földi anyakönyvekbe tudjuk beírni, de te az égibe is. Cselekedd meg. Köszönjük, hogy ima meghallgató Isten vagy. Amen. Máté István, ugye? Máté István, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Isten áldja és őrizze meg a te életedet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, ma rendkívüli Isten tiszteletünk van. Egy régi szép hagyományt elevenítünk föl, ez pedig nem más, mint hogy a keresztény benne a református gyülekezetekben évente egyszer rendeztek hosszú évtizedeken keresztül, így valamikor régen nálunk is úgynevezett kantáte vasárnapokat. Ezek a kantáte vasárnapok arról szóltak, hogy ilyenkor több ének, több zene hangzik el, mint általában a mi református istentiszteleteinken is. Ma egy ilyen kantáte vasárnapi istentiszteleten vagyunk, aminek értelemszerűen a liturgiája, a menetrendje is más, mint ahogy egyébként hétről hétre vasárnaponként az istentiszteleteinket tartjuk. Készüljünk tehát majd erre, ez az Isten tisztelet annyiban mégis hagyományos lesz, hogy lesz benne igeolvasás, lesz benne egy rövid igehirdetés, imádkozunk, énekel a gyülekezet, és a gyülekezet kórusa két részben három-három kórusművet fog előadni a mi számunkra. Készüljünk hát erre az Isten tiszteletre, 89. Zsoltárunk első versét énekelve. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, hogy amíg Te az ige útján jössz közel szívünkhöz, lelkünkhöz, belső emberünkhöz, addig mi jöhetünk eléd imádsággal és énekkel egyaránt. Éppen így vagyunk most szent színed előtt, megköszönve gondviselő kegyelmedet, lelked vigaszt és reményt adó erejét, hatalmát. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy ennek bizonyosságával jöhetünk eléd most hálaadásra, de jöhetünk könnyeinkkel, veszteségeinkkel, jöhetünk félelmeinkkel, azért, hogy tőled szabadulást nyerjünk azoktól. Kérjük gyógyításodat betegeinknek. Könyörgünk kezelések terheit hordozókért. Imádkozunk a műtétre készülőkért. Nagyon köszönjük, hogy szívünket kitárhatjuk neked, amikor énekkel téged dicsőítünk és áldunk. Fogadd el ezt tőlünk ezen az Isten tiszteleten, szerető mennyei édesatyánk. Amen. Helyünkön maradva hallgassuk meg Istennek igéjét, melyet az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részéből olvasom, annak a 25. versével kezdődő és a 34. versével bezáródó igeszakaszból. Éjfél tájban pedig Pál és Sílás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatják őket. És hirtelen nagy földindulás lőn úgy annyira, hogy megrendültek a tömlőc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Fölserkenvén pedig a tömlőc tartó, és látva, hogy nyitva vannak a tömlőc ajtajai, kivonva fegyverét, meg akarta magát ölni, azt gondolva, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltott mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világosságot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Sílás elé, és kihozva őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. És hirdették néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában megmosta az ütésektől, és megkeresztelkedtek azonnal ő és az övéi mindnyájan. És bevitte őket a házába, asztalt terített nékik, és egész ház népével egyben örvendezett, hogy hitt az Istennek. Amen. A kórus szolgálatát hallgassuk.
kórusok nevében szeretettel köszöntök mindenkit. A mai kantáta vasárnapunkon, amely egyben kórusunk évzárója is. A mi hagyományaink általában külön évzáró hangversenyt szoktak jelenteni, azonban ezen a vasárnapon ezt a két dolgot összevonjuk. Orlandus Lassus művével, az Urban Bizomén című művel köszöntöttük a gyülekezetet. Ennek pedig az az oka, hogy ebben az évben különös tekintettel az események, amik történtek velünk, a legfontosabb üzenete az volt Istennek számunkra, hogy bízz az Úrban. Az egész kantáta vasárnapon fölhangzó művek is ezt fogják tükrözni, hiszen egy egyre sötétedő világban kell nekünk megtartani a magunk hitét. Körülöttünk rendkívül fontos, ugyanakkor vészjósló események történnek, és nekünk mégis bíznunk kell, néha már nem csak a láthatókban, hanem sokkal inkább a láthatatlanokban. A második mű egy olyan mű lesz, amit a kórus nagyon sokszor énekelt már. Mi azért választottuk ezt, mert egy hallelujját mindig jó énekelni akkor, amikor az embernek önmagát kell megbíztatnia. Szegény szívünk reménye te. Most is kapható az iratterjesztésben, és amelynek a végén, a CD elkészítése végén a karácsonyi koncertre ezt be is mutattuk. Aztán jött a tavasz, és az egyház a ünnepes fél évben kívül még két nagy koncertet tartottunk. Az egyiknek az volt a címe, hogy a magyar zene ünnepe. Nyilvánvalóan ezen a koncerten magyar művek hangzottak el, és nem lehetett nem megemlékezni arról a világot megrendítő és a magyarság sorsát sajnos tragikusan is döntően befolyásoló eseményről, amelyet úgy hittünk, hogy első világháború. 1914 és 18 között zajlott, úgyhogy most 100 éves az első világháború. Sok százezer magyar áldozattal, katonákkal és civilekkel. A magyar népzene sok-sok dallamot, több ezer dallamot ismer, amelyek az első világháborúban keletkeztek. Amikor a magyar zene ünnepét ünnepeltük, lehetetlen volt nem énekelni közülük néhányat, most az első blokk befejezéseként egyet talán a legszebb magyar világháborús dalt, a Nem látlak én téged többét fogják meghallani. Citerán közreműködik és kísér Németh Béla és Kürti László.
Kedves testvérek, az előbb olvasott igeszakaszból az első verset újra olvasom, tehát ez a 16. fejezet 25. verse. Éjféltájban pedig Pál és Sílás imádkozva énekkel dicsőítették az Istent, a foglyok pedig hallgatják őket. Kedves testvérek, ha az egyházi ének és egyházi zene történetét kutatná valaki, akkor megkerülhetetlen lenne számára, mint forrásanyag. A most felolvasott filippi börtönőrről, Pálról és Sílásról, az ő találkozásukról szóló szentírásbeli elbeszélés. Nem lehet megírni, nem lehetne megírni a keresztény egyház, a Krisztus egyháza, tehát az egyház énekének, zenéjének a történetét enélkül a történet nélkül. Itt ebben az olvasott bibliai történetben két összevert, ártatlan ember az éjszaka sötétjében énekszóval dicsőíti az Istent. Mondhatnám azt is, hogy egy dalest volt ez, de valójában nem, nem egy dalest volt ez, hanem éjféli ének, éjszakai ének. Ezért ennek a rövid kis igemagyarázatomnak ez a címe, éjszakai ének. Ott Filippiben, a börtönbe elhangzik éjszaka, két véresre vert testű, összeláncolt, kalodába zárt, szigorított fogságban lévő Jézus tanítvány ajkáról az Istent dicsőítő ének. Azt is mondhatnám, hogy koncert volt, mert hogy volt hallgatóság is. Csak az egész olyan nagyon különös. Koncert vagy éjszakai ének egy börtönben, összevert testű emberek ajkáról, akiket szigorított őrizetben tartanak. És a hallgatóság is különös, mert mind börtön töltelék, foglyok, rabok. Kedves testvérek, ha valaki egy börtönbe látogatóként bejutna és végigjárná, igazolna engem, hogy nem szokott ilyesmi börtönökbe elhangzani. A börtönökben is hallatszik, kifelé is hallatszik emberi hang, de nem Isten dicsőítés. Valami egészen más. Felhangzik az emberi szó, ott is, de nem Istent magasztalja. Különös éjféli, éjszakai ének volt ez. Különös koncert. Gondoljátok el, hogy ahogy megvan írva, az van megírva, hogy amit hallgattak a foglyok, köztük a nem fogoly börtönőr is, az Istent dicsőítő, magasztaló ének. Hogy az Isten csodálatos, hogy az Úr csodálatos, hogy az Úr hűséges, hogy az Úr irgalmas. Erről énekel két összevert ember éjszaka. Nem káromkodnak, nem örjöngenek, nem arról kiabálnak, hogy micsoda igazságtalanság történt velük és ellenük, hanem dicsőítik az Istent. Úgy bevillant az emlékezetembe, hogy amikor Nyáregyházán és mellette lévő falvakban fiatal lelkipásztor voltam, volt egy olyan család, ahol a két édes testvér asszony minden énekeskönyvi éneket, amit a Biblia órán este mondtam, hogy énekeljük, ezt kívülről tudták. Néha megdöbbentő volt, hogy az összes verset tudták kívülről. És kérdeztem egyszer az egyiktől, hogy hol tanulták ezt. Kiderült, hogy templom csak a másik faluba volt, ezért minden vasárnapig a saját falujukból legyalogoltak abba a faluba, ahol templomba igyekeztek istentiszteletre, énekeskönyvi énekeket énekeltek. Oda is, vissza is. Tele volt a szájuk, a szívük Isten dicsőítő énekekkel. Végtelenül szegény emberek voltak. Végtelenül szegény emberek. De nagyon szerettem odajárni, bibliaórát tartani. Mindig érüdültem föl. Gondoltam, hogy viszem az evangéliumot, hogy fölüdüljenek ők. mindig ők üdítöttek föl engem. Ezerfajta testi nyomorúság volt, mint általában a magyar paraszt embernek, aki nehéz körülmények közt él. És teli volt a szemük, az ajkuk örökké, örömmel, vidámsággal. Mert a szívük tele volt zsoltárral és dicsérettel. Azt mondta a Horváth néni egyszer, hogy mi nem csak a templomba menet énekeltünk az úton, én úgy gyúrom a tésztát, hogy közben énekelek. Úgy öblögetem a ruhát, hogy közben énekelek. Nem a rádió szólt, nem a magnó, nem a lemezjátszó, nem valami neves együttes, ő énekelt és dicsőítette az Istent. A börtön foglyai pedig hallgatták. Aztán nagyon különös dolgok történtek ott, ennek az éjszakai éneknek a nyomán. Egyrészt volt egy kívülről való dolog, megrendült a föld. Földrengés volt. Ennek következtében, hogy megrendült a föld, megrepettek a börtön falai a bibliai elbeszélés szerint, kinyíltak az ajtók, a börtön ajtajai, az összes ajtó kinyílt, lehullottak a bilincsek, ugye azok a falba voltak rögzítve, mikor széthullott a fal, értelemszerűen kinyíltak a bilincsek. És ott volt egy börtön nyitva minden fogoly előtt. Azt olvastuk az evangéliumban, hogy olyan halálfélelem fogta el az embereket azok miatt, amik ott történtek, hogy meg se tudtak mozdulni, egyik se. A börtönőr viszont öngyilkos akart lenni, mert az akkori törvények értelmében ő felelt a börtönébe lévő rabokért. Ha onnan valaki megszökött, az életét kivitte onnan, valakinek az életéért fizetnie kellett, a börtönőrnek. Ezért elővette a kardját, hogy végezzen magával. Talán ma így mondanánk, testvérek, hogy ez egy őrült éjszaka volt. Olyan nagyon mai nyelven. De én inkább azt mondom, hogy ez a kegyelem hajnala volt. Mert annak az éjszakai éneknek a nyomán megtért egy férfi, megtért az egész családja, és láncoktól függetlenül, leláncolva, lelki értelemben, mozdulatra láncolva, az összes fogoly hallgatta azt az éneket. Milyen szép volt, amikor az édesanyák énekeltek a gyereküknek. Amikor a pólyába vagy a bölcsőbe ringatták és énekeltek, mert tudtak mit énekelni. Mert volt a szívükön, így volt az ajkukon ének. Az agykutatók azt mondják, hogy az ember számára, a fölnövekvése számára az egyik legnagyobb kincs, ha éneket hallgat, már az édesanyja méhében. Angliában végeztek kutatásokat, és döbbenten tapasztalták, hogy amikor megszületett a gyermek, és hallotta azt az éneket, amit csak az édesanyjában hallott, mosolyogni kezdett, ráismert. De így van ez minden imával, amit ha elmondunk, mikor kezdődik a gyermek ápolása? Az édesanyjába elkezdődik. Mit hallgatnak azok a gyerekek? Mind nőnek föl, ott bent édesanyába, aztán kint? Kedves testvérek, a kegyelem hajnala azért volt, mert abba a börtönbe akkor megjelent az Isten. Mi szoktuk énekelni ezt a gyönyörű énekeskönyvi énekünket, hogy itt van Isten köztünk, bele kéne egyszer remegnünk, ha hinnénk. Ha elmernénk hinni, másként viselkednénk, másként ülnénk a templomba, másként figyelnénk, Ha hinnénk, márpedig amikor megjelenik az Isten olyan valóságosan, mint hogy a Filippi börtönbe akkor megjelent, ott csodálatos dolgok történtek. Félelmetes dolgok történtek. Felemelő dolgok történtek. Pál és Sílás nem szomorkodnak és nem keseregve énekelnek, mint ahogy a néger rabszolgák énekelték a keserű dalaikat, a szomorú dalaikat. Teli van a szájuk Isten magasztalással. Kedves testvérek, ott akkor, amikor szembesült a börtönőr ezzel a különös szituációval, hogy bár nincs többé zárt ajtó, nincs többé bilincs senkin, és mégsem ment el senki, egyetlen rab nem menekült a nyitott ajtón bilincstelenül a szabadság felé, hanem ott maradtak mind, akkor elhangzik egy vallomás az ajkáról. Ezt így kezdi. Én azt hittem, hogy a foglyok mind elmentek. Ezért akart öngyilkos lenni. Én azt hittem. És itt egy pillanatra megállok. Kedves testvérek, manapság sokan mondják ezt, hogy nem az a fontos, hogy mibe hiszünk. Csak az a fontos, hogy az ember higgyen valamibe. Ez a börtönőr rosszul hitt, és majdnem belehalt. Én azt hittem, hogy elmentek a foglyok. És akkor csak egy megoldás maradt a számomra, hogy végzek magammal, mert úgyis kivégeznek az elmenekült foglyok miatt. Én azt hittem. Lehet úgy mondani, hogy én azt hittem. Vigyázzunk testvérek ezzel. Bele lehet halni abba, ha rosszul hiszünk. Majdnem elveszett a rosszul hite miatt. Pál megszólal, semmi kárt ne tégy magadba. Senki nem ment el. Senki nem ment el. Nem úgy van, ahogy hiszed. Ó, Istenem, ha úgy valaki megvizsgálná, és úgy hallatszana, hogy hányszor fogalmazzuk meg, hogy én azt hiszem. Én úgy hiszem. És Isten dolgairól is. Milyen kétségbejtő zavarok vannak emberi szívekbe, értelmekbe. Hitzavarok, képzavarok, vallási zavarok, amikbe a végén bele lehet halni, mint ez a börtönőr, aki azt mondja, hogy én azt hittem. Majdnem belehalt. Az akármilyen hit kárt tehet az életünkben. Élő hitre van szükségünk a Krisztus Jézusban. Befejezem azzal, hogy az ének ott Filippiben, a börtönben éjszaka erőt adott embereknek. Elcsendesítette a bűn fogjait. Elgondolkoztatta. Jézushoz vezette a börtönőrt. Megváltozott a börtönőr azonnal, addig sebeket csinált, most sebeket kötöz. Nem volt számára fontos az örök élete, most az első mondat, ami kijön a száján, hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen. Egyszerűen az éjféli, éjszakai énekben átölelte őt az Isten. Az egyházi zene és ének küldetése, testvérek, ez, hogy hálát adjunk Istennek, az, hogy reménységet munkáljon, miközben énekeljük és hallgatjuk, hogy ebben a korbácsos, véres, rengő világban, amiben élünk, hangozzék Isten békességet adó dala, gyógyító és tisztító, Isten dicsőítő és Jézushoz vivő. Legyen ilyen az ének és a zene, és akkor, ha hiszel, igaz lesz, üdvözülsz, mint te, mint pedig a te házad népe. Amen. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük neked, hogy van ének és van zene, amelyik téged magasztal és dicsőít, és köszönjük, hogy mi ennek hallgatói és művelői is lehetünk. Áldassék éret a te szent neved. Köszönjük, hogy évszázadok során olyan sok emberen, emberi életen, gondon, bajon, nyomorúságon átsegített az imádság és az ének. Köszönjük, hogy hangzik vasárnapról vasárnapra, és köszönjük, hogy hangozhat otthonainkba. Dúdolhatjuk és énekelhetjük, mondhatjuk és imádkozhatjuk. És köszönjük, hogy van kórusunk, vannak emberek, akik tudatosan is akarják énekszóval magasztalni a te nagy nevedet. Köszönjük azt a missziót, amit a keresztény ének betöltött és betölt mindmáig ebben a világban. Áldassék mindenben és mindenért a te nagy neved. Amen. A kórust hallgassuk újra.
Kálmán Farkas feldolgozásában azon a bizonyos nemzetközi keresztény színházi fesztiválon, amely a legtöbb munkát és a legnagyobb szolgált lehetőséget adta az idén a kórusunknak, hiszen az új színház, illetve a Magyar Nemzeti Színház közös rendezésében immáron harmadik alkalommal zajlott ez a bizonyos keresztény nemzetközi fesztivál. Minket most másodszor hívtak meg, tavaly a Szent Anna templomban énekeltünk, idén pedig az új színház nagy színpadán nagyon sok gyülekezeti tag is ott volt, és nagyon boldogok voltunk, hogy szinte teltház előtt lehetett egy koncertet adni, hiszen ez egy nagyon szokatlan hely volt, színpadon, ritkán énekel színházi színpadon egy kórus. Nos, Amikor az egyedi élményemet említettem, mint ami szintén elhangzott, akkor természetesen azt is tudni kell, hogy minden évben törekszünk arra, hogy új műveket is tanuljunk. Ennek a kórusnak több mint 200 műből álló repertoárja van, a legnagyobb oratórikus művektől, Handel Messiásától kezdve Mozart requiemig sok mindent éneklünk, azonban amik igazán kedvenceink, azok amelyek egyben lelkiénekek is. Itt ma hallottuk az Isten tiszteleten és a prédikáción, hogy itt mit is jelentett az, amikor Pál és Silás énekeltek, és hiába nyíltak meg a börtönajtók, mert az ember nem attól rab vagy szabad, hogy bilincs van-e a kezén, hanem attól, hogy belülről rab vagy szabad. Sok-sok bilincses ember szabad, és sok-sok úgynevezett szabad ember rab. Ezek az arányok döbbenetesen fordulnak meg ebben a mai világban. Mert akik szabadságot hirdetnek, azok általában eszközként rabságot ajánlanak. És akik rabságról kiabálnak, azok éppen a szabadságot akarják elvenni tőlük. Mi ezt tudjuk, és azt valljuk, hogy az a szabad, aki belülről és felülről vezetett ember. Nos, az idei új műveink közül következik most egy, lelki próbáinkban Jézus légy velem. Ha az Úrra lét viharja, és még a hős is tántorog, mit lehet akkor tenni? Ahogyan zúgottam a bizonyos vihar, amelyik aztán a földrengést idézett elő, és a földrengésben úgy tűnt, hogy minden, ami megszokott, természetes, törvényes, elvárható, mindaz megsemmisül. Valójában azonban van valaki, aki minden vihar fölött, minden földrengés fölött, minden baj, minden tragédia fölött Úr, az, ami megváltunk, Jézus Krisztus. Befejezésként megint egy halleluja, egy lelkére következik, hogyha zúg a létviharja.
Testvérek, fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelzem, hogy éppen ma megérkezett a gyülekezeti hírmondó nyári száma, a kiáratnál a presbiter testvérektől ajándékba kaphatunk egy-egy példányt, éljünk vele, vigyük el, fontos információk vannak a gyülekezetünk mögöttünk lévő és előttünk lévő időszaka eseményeiről. Kedves testvérek, A Reán következő héten kezdődően egészen szeptember közepéig egy úgynevezett nyári menetrendre áll át a mi gyülekezetünk is, ami azt jelenti, hogy a hétközi két felnőtt bibliaóránk, a keddi és a csütörtöki összeolvad, és csütörtökön délelőtt 10 órakor tartjuk a bibliaórákat, maga a hivatali idő is csökkenni, rövidülni fog. Ennek nagyon egyszerűen gyakorlati okai vannak. Ötször megyünk egy-egy hétre gyermekekkel és fiatalokkal az előttünk lévő nyári időszakban, táborokba, egy-egy hétre, aminek mind előkészülete, mind utómunkája minden alkalommal van. Aztán néhány egyházi konferenciát, amelyeket ilyenkor nyáron tartanak, meg fogunk látogatni mindkét lelkipásztor, valamint egy-egy rövid két hétre el fogunk menni mind a ketten szabadságra is. Szeptember második felében aztán visszaáll az állandó, kialakult gyülekezeti életrendünk. Természetesen minden vasárnap délelőtt Isten tiszteletünk van, és ugyanekkor gyermek Isten tiszteletet is tartunk. Jelentem a gyülekezetnek, hogy elhunyt Malomszegi Györgyné Julika kedves testvérünk, akinek a temetése a Reánk jövő héten szerdán, tehát 22-én szerdán lesz az erzsébeti temetőben 13 óra 15 perckor, tehát 1:45-kor. A hitoktatók kértek arról, hogy hirdessem, hogy a hittan táborba menő gyermekek szüleinek a jövő vasárnapi istentisztelet után lesz egy rövid megbeszélése. Egyúttal kérik a hitoktatók, hogy ne feledkezzünk el a tábori költség befizetéséről sem. A gondnok úr pedig arra kért, hogy jelezzem a gyülekezetnek, hogy a nyári időszakban már a légkondicionáló rendszerünket működtetjük. Kedves testvérek, amíg nem volt, addig nyáron a nagy melegbe ablakot kellett nyitni, akkor az zavarta a húzatra érzékenyeket. Ha ajtót nyitottunk, akkor az zavarta a húzatra érzékenyeket. Most légkondicionálónk van, ezért arra kérjük a hidegre érzékenyeket, hogy már nem tudunk más csinálni, hát valamit működtetni kell, mert én leszek először rosszul, mert itt fönn még meleg is van, az egyébről nem beszélek. De rosszul szoktak lenni lent testvérek is, akik ide rendszeresen járnak, tudják, hogy időről ide megfordul a mentőautó, mert rosszul lesznek emberek ebbe a kis légterű templomba. Tehát valamiképpen hűvös levegőt ide kell, hogy hozzunk, megoldottuk. Aki érzékeny, ez a hölgyekről szól elsőrenden, azok egy-egy pulóvert, vagy kardigánt, vagy valamit hozzanak magukkal, és ha szükségük van rá, magukra teszik, ha nincs szükségük, akkor leveszik. Kérjük, legyenek megértéssel azok iránt a légkondicionálóra érzékenyek, akik meg annak a hiányára érzékenyek. Valamit csinálnunk, így is, úgy is kell. Köszönjük a testvéreknek a megértését. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, 3 verset énekelünk a 468. számú dicséretünkből, az elsőt, a harmadikat, és azt hiszem a 6., igen, tehát akkor az elsőt, a 3. és a 6. Zengd Jézus nevét, zengd világ, majd a 3 énekvers után a magyar himnuszt énekeljük.